Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Sárközi Violetta vagyok. 2024. december 24-én kezdődött a jubileumi szentév. A szentév különlegessége, hogy csak minden 25 évben kerül rá sor. A szentév kezdetén Róma városában megnyitották a szent kapukat, amelyen, ha a kegyelem állapotában áthaladunk, teljes búcsúban részesülhetünk. A nyitott kapu lehetőséget ad arra, hogy áthaladjunk rajta, és belépjünk Isten irgalmasságába és az egyház testvéri közösségébe. A Szent Péter Bazilikában, a Santa Maria Maggiore Bazilikában, a Lateráni Bazilikában és a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában találhatjuk meg a szent kapukat. Március 17-én egy busznyi zarándok indult el, Császár Antalné szervezésében Nagykanizsáról Rómába, hogy a szent évben megnyitott kapukat átlépje. A zarándoklat lelki vezetője Molnár Ákos atya, a nagykanizsai Jézus szíve plébánia káplánja minden nap szentmisét mutatott be. A szentmiséken elhangzott prédikációkat most megosztjuk a Mária Rádió hallgatóival is, lehetővé téve, hogy legalább lélekben átlépjék a szent kapukat. Zarándoklatunk negyedik napján csoportunk szentmiséje a római Szent Sebestyén bazilikában volt. Szent Sebestyén a legenda szerint Franciaországban született. Diokleciánus császár testőrtisztje volt. Keresztény hitének megvallása miatt a császár lenyilasztatta. Egy jámborasszony ápolásának köszönhetően azonban felgyógyult. Amikor a császári udvarba ismét megjelent, az uralkodó parancsára agyonverték, és holttestét a csatornába dobták. Egy keresztény asszony gondoskodott tisztességes eltemetéséről. A hagyomány alapján itt őrizték Péter és Pál apostol maradványait. Ennek emlékére épült föléje 340 körül az apostolok bazilikája nevű templom. Miután az apostolok maradványait elszállították, a templom az alatta lévő temetőben nyugvó Szent Sebestyén nevét kapta. Ez lett a középkor óta a zarándokok tömege által felkeresett hét templom egyike. A templom alatti katakombák négy egymás fölötti szinten helyezkednek el, a másodikon nyílik Szent Sebestyén kriptája. A következő percekben Molnár Ákos atya prédikációját hallják, amely Rómában, a Szent Sebestyén bazilikában hangzott el.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéről. Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak. Volt egy gazdag ember, bíborba és katyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, telefekéjével. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahám és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, küldd el Lázárt, hogy újja hegyét vízben átva bűsítse nyelvemet, iszonyúan gyöngyöldöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben. Lázárnak meg mennyi jutott a húszból. Most ő itt végasztalódik, te pedig odaállt gyöngyöldöm. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék álltam, hogy aki innén át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnék ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küld el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonságot előttük, nehogy ők is idejussanak a gyötrelmek helyébe. Ábrahám ezt felelte: van Mózesük, és vannak profétáik. azokra hallgasson. Ám az erősködött, nem teszik atyám Ábrahám, de ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanám, ő azonban így felelt. A Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad és fel valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igényi. Krisztusban, kedves testvérek! Az egyik központi gondolat, ami eszembe jutott készülve a mai Szent misére, ami Szent Sebestyén korába vezet bennünket vissza, az a keresztény közösség ereje. A keresztény közösség erejének a megtapasztalása. Ahogy János idegenvezetőnk is említette, a katakombák egyházát említve, hogy egy közös jel volt a katakombák falán, illetve a keresztény házak falára vésett fal jelkép, amit a keresztények értettek. Ennek a hal jelképnek az elsődleges előzménye az Jézusnál van, amikor halászokat hív meg az ő követésére, akiket emberhalászokká akar formálni. Vagyis egy felelősségre hívja meg a tanítványokat, és hív meg mindannyiunkat. Felelős vagyok másokért. Mindannyiunkra emberhalászatot bízott az Úr Jézus, akiket megkereszteltek, akik keresztény életünk, egy közösség tagjaivá váltunk. Egy megtartó és üdvösségre segítő közösségé. Emellett a hal szimbólum még mélyebb jelentéssel is bír, hiszen itt a hal görög megfelelőjét kell ismernünk ehhez, amit jól ismertek a korai keresztények, az ichthys szó halat jelent, és az ichthys egy mozaik szó is lehet, a Jézus Krisztus, Óteusz és a szótér mondat kezdővetői, görög mondatnak a kezdővetői, Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. A hal egy hitvallást is kifejezett. A hal szó a görög megfelelőnek az egyes betűi, ennek a keresztény hitvallásnak a szavait jelölték. Ezt a pogányok nem ismerték, csak a keresztények, akik összetartozásukat is ebben a közös hitben élték meg. És ez adott nekik erő, túllátás a földi szenvedéseken, a jelen pillanat megpróbáltatásán, a jelen pillanat nehéz igényein. Ez mutatott nekik egy olyan célt, amelyet képesek voltak nem csak a halált választani, vagy a halált elszenvedni, hanem az előtte még képesek voltak a szenvedést is kiállni. A vértanú akták nagyon nyers és ugyanakkor gyönyörű példát állítanak elénk, ahogy elbeszélik a vértanúk szenvedés történetét. Feljegyzik a kihallgató katonáknak a kérdéseit és a keresztény hitvalló válaszait is. Szent Sebestyén egyszerre megvalósította életében a világi hatalom felé való megfelelés, és még inkább Krisztus felé való megfelelés. Császári tisztként Diokleciánus császár idejében szolgálta a császárt, annak parancsait követte szinte mindenben, és testőr csapatának a parancsnok tisztje volt Sebestyén Sebastian. És emellett Sebestyén Krisztus katonája is volt. Hithű keresztényként próbálta maga alá tartozó katonatársait Krisztus felé vezetni. Börtönben látogatta keresztény foglyokat, akikhez Krisztus jó illatát, Krisztusnak a vigasztaló szeretetét, tanítását vitte el. Nem egyszer még az oltári szentséget is elvitte nekik, és megerősítette őket a szentségi Krisztussal. És ez, amikor visszajutott a császár fülébe, akkor a császár kérdőre vonta Sebestyét, igaz-e mindez, amit hallott felőle. Sebestyén nem tagadta mindezeket, nem mentegetőzött, hanem bátor lélekkel megvallotta, hogy ő Krisztus tanítványa, Krisztus követője. És amikor a császár arra akarta, vagy azt akarta parancsolni neki, hogy tagadja meg Krisztust és boruljon le a császár előtt, és a fogány isteneket fogadja el, akkor ezt Sebestyén visszautasította, és vállalta a ráváró szenvedést. Ahogy ábrázolják őt festményeken, szobrokon, és ahogy itt is a gyönyörű kazettás mennyezet központi képe is ábrázolja őt, saját katonáinak kellett őt benyilazni. Kikötözték egy fához is, több nyilvesződ a testébe lőttek. És a legenda fejezése szerint, a keresztény leírás szerint ezután még nem halt meg, hanem egy keresztény asszony magához vette őt, és az ő ápolásának köszönhetően még a császár elé állhatott, bizonyságot téve arról, hogy Krisztus nem lehet megölni, és a keresztények annál inkább erősödnek, mennél inkább írtani akarják őket. Az első századok katakombáinak sok teste ennek a bizonyítéka. A kereszténység a szenvedések puhójában erősödik, érlelődik. Ez lehet talán az első válaszunk arra, hogy mi az értelme a szenvedésnek. Miért van szenvedés a világban? Miért engedi Isten a szenvedést, hogyha mindenható és mindenek fölött irgalmas Atya? Hogy engedheti az ártatlanok szenvedését, a szentek szenvedését? Így érlelődik a mi szeretetünk is, így kovácsolódik, ahogy a nemesvérek is megtisztítják az oda nem élőtől a tűzben, a tűz hője mellett, ugyanúgy az emberi élete is a szenvedésekben egyre tisztábbá válik, és a szenved ember egyre látóbbá is válik mások szenvedése iránt. Isten gondviselése, hogy a mai evangéliumot adta elénk, amit nem én választottam, hanem a mai nap evangéliuma. Lázár és a gazdag története példabeszéde, amely mindazt, amit elmondtam eddig, gyönyörűen illusztrálja. Gazdag ember és Lázár közel élnek egymáshoz, és mégis olyan nagy távolságon közöttük. Gazdag ember nem vesz tudomást Lázárról, érzéketlen a ajtaja előtt fekvő koldus iránt, pedig meg sem érezni, hogyha adna neki mind abból, amije van, vagy csak amit, ami legból az asztaláról, odaadná neki, fel se tűnne senkinek. De Lázárnak ez mindent jelentene. És legfőképp Lázár a koldus szenvedését nem is az jelenti, hogy éhes vagy szomjas, hanem hogy nem talál részvétre. Nincs, aki vigasztalná őt, aki Isten szeretetét közvetíteni felé. És Lázár nem méltatlankodik, nem vádol senkit, nem kelti magából, hanem csendben elviseli mindazt, ami nem tud változtatni. És látjuk a sorsuk alakulását, mindketten meghal, a gazdag is és a szegény is. Ugyanaz a sors vár minden emberben. Nincs, amit magunkkal vihetnénk itt a Földön, nincs másunk, csak az, amit szeretetből képesek voltunk odaadni másoknak. Amit bele tudtunk forgatni a szeretetbe, azok a mennyei kincsek, amik elkísérnek bennünket, amit fel tudunk mutatni az Úr Jézus előtt, amikor odaállunk elő, mindaz, amit másoknak szeretetből tudtunk odaadni. Érdekes, hogy a példabeszédben Koldusnak megtudjuk a nevét, Lázárnak hívták. Azért is érdekes ez, mert Jézus egyetlen más példabeszédében sem sincs megnevezve a szereplő. Nem tudjuk, hogy hívták az evangéliumi, az irgalmas szamaritánus, vagy a bajba került embert, akit segített. Nem ismerjük sem a tékozó fiú, sem az apjának nevét. Nincs neve a királynak, aki talentumokat adott a szolgáinak, és nincsen néven nevezve gazdag királynak a szolgái sem. Itt viszont van a szereplőnek neve, és ez a név a héber nyelvben nem jelent más, mint hogy Isten segít. Mai evangélium és Szent Sebestyén példája legfőképp arra hív bennünket, hogy felismerjük a közösséghez való tartozásunkat, az egyházban való helyünket, feladatunkat, szeretünket. Mindannyiunknak van feladata az egyházban. Ezt jól tudták az első századok keresztényei. Mindenki ott úgy segített, ahogy tudott, amilyen karizmával rendelkezett, vagy anyagi lehetőséggel. Mindenki azt nézte, hogy mi válik mások hasznára, lelki üdvösségére. Felismerni a másik emberben a testvért, akin tudok segíteni, akinek tudom az éhségét csillapítani, a szomjúságát enyhíteni, aki mellé részvétel tudok oda kuporogni, aki mellett létezve meg tudom élni az Isten ma is aktív, ma is megérintő szeretetét. Minden ilyen szükséghelyzet, nehézség, lehetőséget ad arra, hogy gyakoroljuk a testvéri szeretetet, hogy mennyi kincseket gyűjthessünk, amelyeket a múj nem rád meg, a rózsna nem emész meg, és amelyek elkísérnek bennünket is, az Úr Jézussal való személyes találkozással is. Amen.